Ígértem, hogy oktatásról és tehetségfejlesztésről is beszélünk. Ez lesz a kulcs szó a most következő beszélgetésben is. Nem csak a hátrányos helyzetű gyerekekről beszélgetünk majd most a következő percekben, hanem aztán utána mondjuk úgy, hogy egyetemi rendszerű tehetséggondozásról is. De most először belekukkantunk a 11. Roma konferenciába, mert hogy ezúttal a tehetséggondozás volt a téma. Erről beszéltek pedagógus, óvodapedagógus, sőt zenét oktató szakemberek. A tanácskozást Vácott tartották az Apor Vilmos főiskolán. A helyszínen Bicsák Eszter járt.
Mivel foglalkoznak most, ez környezetkönyv?
Igen.
Melyik fiatal hölgyé, úré?
Kimutatja. Itt van Blanka mellette, ő negyedikes.
Blanka. És most kész a házi feladat, ilyen gyorsan? Hát alig 10 perce, hogy itt hagytuk önöket.
Ő szorgalmas, ő mindig először.
Sikerült már megcsinálni? Nagy itt a vigyorgás.
Nem.
Amikor a Ceferino hálózat egyik napközéjében jártam, feltűnt, milyen szépen megfér egymás mellett a tanulás és a hitélet még úgy is, hogy ezekek a gyerekek az utóbbiból a napközén kívül nem sokat kaptak eddig. A Váci Egyházmegye sok éve működtet hálózatát sikerrel Dejtártól Kállón át Szátokig. Sok száz nehéz helyzetben élő gyereket, családot segítve napközivel, közösségi eseményekkel, foglalkoztatókkal. Marton Zsolt püspök elmondta, elkötelezett a folytatás mellett, sőt, a hálózat munkatársainak számát bővítenék is.
Az a reményünk, hogy hát belőlük majd felnőtté válva lesznek a közösségnek az irányítói, vezetői, meghatározó személyiségei. Kovászként szeretnénk a saját körükből a tehetségeket fölemelni, hogy hassanak.
Az pedig, hogy miért éppen az Apor Vilmos Katolikus Főiskola adott otthont immár 11. alkalommal a konferenciának, nagyon egyszerű. Ez volt az első felsőoktatási intézmény, ahol a pedagógus képzés tananyagának a része a roma diákokkal való törődés és tehetséggondozás is. Glovicki Zoltán, rektor.
Nagyon pozitívak a visszajelzések, és valóban különösen a tehetséggondozás irányából, hiszen a legtöbbször felzárkóztatás alapon beszélünk a cigányságról. Itt azért messze többről van szó, tehát itt nem arról van szó, hogy mentünk, hanem hogy segítünk.
A Matthias Corvinus kollégiumnak van kifejezetten roma tehetségprogramja, ők is az iskolásokat célozták meg. Antal István igazgató.
Általános iskolásoktól kezdve egészen a felsőoktatásig. Mi azokat a roma fiatalokat keressük meg, akik kiemelten tehetségesek, és nincs meg az a hátterük esetleg, hogy kibontakoztassák ezt a tehetséget.
Ha már megtalálták a tehetségesnek vélt diákot, az már nagyon jó, de hogyan találják meg? Úgy gondolom, hogy hálózatban lehet csak működni, hogy az ország több részére, a hátrányos helyzetű településekre, az ilyen típusú iskolákra is legyen rálátásuk.
Hogyne. Személy szerint nekem is elég kiterjedt hálózatom van ebben a témában. Több éve dolgozom már, hosszú éve tehetséggondozással és tehetséggondozó szakemberekkel, sőt olyan roma civil szervezetekkel is, akik dolgoznak családokkal, roma családokkal, hátrányos helyzetű fiatalokkal. És rajtuk keresztül el tudjuk érni a fiatalokat, a diákokat, a hallgatókat, viszont még fontos a mai kor vívmánya, az internet, de persze még mindig a tanár az elsődleges információ hordozó, és őket kell elérnünk.
Mi van akkor, ha valaki, és nyilván nem egy ilyen diák kerül a szemük elé, lehetne fejleszteni, kéne is fejleszteni, minden megvan benne, hogy belőle egy tehetséges, ügyes fiatal ember váljék majd, vagy fiatal hölgy, de a családi háttere olyan, az anyagi lehetőségei olyanok, és még akár egy ösztöndíj is kicsit kevés ahhoz, hogy ő kilépjen abból, amiben él, ahol nincs meg mondjuk otthon például a könyv, hogy csak ilyen egyszerű dolgot mondjak.
A mi programunk úgy épül fel, hogy pont ezeket a hiányokat kompenzálja. Mi adunk könyvet, hogyha nincs könyv, kollégiumot is biztosítunk a diákoknak, ha nem is a saját épületünkbe, akkor a kapcsolatrendszerünkön keresztül a tanárokat is oda tesszük a hallgatók, diákok mellé, hogy azt a tudást megszerezzék, ami esetleg hiányzik számukra. És így talán azt tudjuk mondani, hogy a családi háttérből adódó hátrányokat tudjuk valamilyen szinten kompenzálni, persze teljesen nem lehet, mert nem tudjuk, de a célunk az, hogy minél jobban ezeket kompenzáljuk, és a motiváció, ami megvan a hallgatókban, arra építve minél több olyan lehetőséggel tudjanak élni, ami számukra célok elérését szolgálja.
Mindig azt kérdezik, jó, de hány diák? Nos, hány diák évente vagy fél évente, nem tudom, miben számolnak, gondolkoznak.
Ha megnézzük az egész rendszert, 4000 diák van, és 24, a Kárpát-medencében 24 telephelyen dolgozunk. A roma tehetségprogram ennél egy kisebb program, mi 133 diákkal, hallgatóval és már végzettel dolgozunk, akit el tudunk érni, és őket segítjük.
A Roma tehetségprogramról beszéltünk tehát, az Aporiumos főiskolán volt egy tanácskozás erről, Bicsák Eszter járt a helyszínen. Tehetséggondozással folytatjuk, de most nem roma tehetséggondozással, hanem általában a tehetséggondozással. Porkoláb Imre van itt velünk, a Matthias Corvinus Egyetem vezetőképző akadémiának igazgatója. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok!
Hány fiatalt képeznek, a képzési rendszerük hogy épül fel?
Ugye, ahogy elhangzott az előzőekben, és ez kb. 4000 plusz fiatalról van szó, és ez egy egész életen áttartó tehetséggondozás, ami már ugye a 12 éves korban elkezdődik, az úgynevezett fiatal tehetségprogramba csatlakozhatnak a fiatal diákok. Ez követően egy középiskolás program, és utána, hogyha valaki egyetemre jár, és itt szeretnék egy kis helyesbicést tenni, hogy a Matthias Kórház
kollégium az kollégium nem, és nem egyetem,
nem egy egyetem, hanem egy kiegészítő képzés nyújt, de az
hát
egyetemi
program. De már úgy működnek majd, mint egy egyetem. Olyan nagyon sok oldalúak.
Nagyon kiterjedt. Hogy mi elsősorban ugye az egyetem melletti kiegészítő képzést nyújtunk a hallgatóknak, és akkor ennek a képzésnek úgymond a csúcsa az úgynevezett vezetőképző, aminek én vagyok az igazgatója.
Itt nyilván kiemelkedő képességű fiatalokról van szó. Hogy lehet bejutni? Mi az a, van valami teszt, amit meg kell csinálni, vagy pedig kiválogatják az egyetemekről, vagy várják, hogy jelentkezzenek az egyetemekről a kiemelkedő képességű fiatalok, és nem vizsgálják őket külön?
Az egyetemi programokban is egy többkörös felvételi van, ahol teszteket kell, utána személyes elbeszélgetések vannak, stb. És ez egy junior évfolyamban lehet jelentkezni az elején, és amikor valaki másod-harmadéves egyetemista, akkor járhat abba a 6 iskolába, amit a Matthias Corvinus kollégium biztosít neki, és ott tud választani szintén szakirányokat magának. Ezt követően, hogyha a vezetőképzőben jelentkezik, ott egy 3-körös felvételire számíthat, amit egyébként pont most van a toborzási időszak, április 30-áig lehet beadni a jelentkezéseket.
Hol?
Egyébként, hogyha a vezetőképző.mcc.hu-ra fölmegy valaki, ott olvashat a programról is részletesen, és be is adhatja a jelentkezését.
Jó.
És itt is teszteket kell kitölteni, személyes elbeszélgetések vannak a második körön. A harmadik kör viszont egy nagyon érdekes, ott több napra elvonulunk, ugye egyre szűkül a kör azzal a kiválasztott néhány hallgatóval, és ott több napon keresztül egy ilyen assessment center-szerű kiválasztási folyamat keretén.
Ezt fordítsa le gyorsan.
Nézzük. Ez ugye arról szól, hogy egy 15-20 perces interjú alapján azért nagyon nehéz levenni valakinek a karakter jellemzőjét, és én úgy gondolom, hogy a vezetőképző akadémia azoknak jó igazán, akik nyitottan tekintenek a világra, a fejlesztő szemléletmóddal rendelkeznek, szeretnének ők maguk is kíváncsiak és fejlődni, és a környezetüket valamilyen módon fejleszteni, a környezetükben levő embereket, és ezeket próbáljuk kiszűrni, hiszen ők tudják a legtöbbet kivenni ebből a képzésből.
És akkor innen kezdve valami egészen egyéni, egyedi úton mozognak ezek a fiatalok? Tehát meg tudják azt biztosítani nekik, hogy abban fejleszték őket, amik ők a legjobbak, amiben a legjobbak, és akkor abban a lehető legtávolabbra jussanak el, miközben az esetleg meglévő hátrányaikat egy kicsit próbálják kompenzálni? Tehát nagyon személyes ez a dolog?
Alapjában igen, erről van szó. Ez egy nagyon komplex képzési forma, ami egyedülálló a régióban, ért senki más, azt hiszem, hogy nyugodtan állíthatom, nem kínál. Egyébként 2009 óta van már vezetőképzés a Matthias Corvinus kollégiumban, viszont az úgynevezett vezetőképző akadémia, ez az intenzív egyéves vezetőképzés, ez csak tavaly szeptember óta van jelen. De én talán úgy fognám meg, hogy miként más a vezetőképző, mint mondjuk egy MBA program, mert sokan összekeverik ezt a kettőt. Ugye az MBA-knek az egyik jellemzője az a tömeges képzés, a másik az az életkor, hiszen jellemzően ilyen 35-45 évesen kerülnek idebe, végezetül pedig ugye közgazdasági menedzsment fókuszú tantárgyakat tanulnak, meg komoly összegeket fizetnek ki ezekért a képzésekért. Mi a vezetőképzőn elsősorban 20 éveseket képzünk, személyre szabottan, ahogy erről szó is volt, és nem a biznisz területen van a fókusz, hanem a vezetői szemléletmód készségek fejlesztésén, és mindezt csúcs technológiával támogatjuk, illetve ingyenes a képzés. Sőt, még ösztöndíjat is adunk.
Ingyenes is ösztöndíjat kapnak. Hát egy csomó előnyt felsoroltunk. Akkor még egyszer
csak mondjuk. Próbáltam összehasonlítani a kettőt.
Vezetőképző.mcc.hu, akkor itt ezen a ponton elmondom, mire a jelentkezést. Hát ha valakinek ettől is megjött a kedve. Ugye van egy nagyon fontos dolgunk ebben az országban, hogy mindannyian, hogy olyan ifjúságot neveljünk, amely ifjúság elkötelezett Magyarország iránt, tehát identitásában erős, egy olyan nemzeti középosztályt kell kialakítanunk, amelyik nem globális hálózatokhoz kötődik, hanem Magyarországhoz és Magyarország függetlenségének megőrzésében, a szuverén magyar döntések megőrzésében érdekelt. Ezt elő tudják segíteni egy ilyen vezetőképzőben?
Én mindenképpen úgy gondolom, hogy mi nem egy olyan intézményben gondolkodunk, amely a világ bármely pontján elképzelhető lenne. A mi feladatunk, hogy a magyar nemzet számára végezzünk nemzetközi színvonalú tehetséggondozási feladatot, tehát ne kelljen külföldre menni ahhoz, hogy megkapják ezt a színvonalú képzést a fiatalok. De hogy ezt szemléltessem is, például az intenzív vezetőképző akadémián ott 4/4 évből áll a képzés, és az első negyed év tényleg az a mottunk, hogy változ, változtas, vezes, tehát hogy a vezetés az önmagunkkal kezdődik, és a hallgatók feltérképezik önmagukat, na, többféle módszertanunk van erre, és nagyon-nagyon mélyen megismerik a saját erősségeiket, és nyilván a gyengeségeiket is, és utána az egész éven keresztül dolgozhatnak úgymond önmagukon, tehát hogy van egy nagyon fontos ilyen önfejlesztő modul végig a tanfolyamban, de utána a második negyed évben elsősorban a kis csapatokra és az innovációra fókuszálunk, hogy megértsék, hogy mitől működnek ezek másként, miért más az a fajta szervezeti kultúra. A harmadik negyed év az a szervezeti transformáció megismeréséről szól. A negyedik negyed év pedig ez a hogyan változtassuk meg a világot, hogyan működnek a nemzetközi szervezetek, milyen kihívások vannak, vagy egyáltalán például a negyedik digitalizációs ipari forradalom az milyen hatással van iparágakra, milyen kihívásokat tartogat. És ezt az ívet próbáljuk bejárni, de ez a fajta vezetőképzés, ez a fajta szemléletmód és az a rengeteg módszertan, amit mi tanítunk, ez használható akár a kormányzatban, for profit vagy non-profit szervezetekben is.
Egyetem mellett lehet ezt végezni, vagy egyetem után várják a jelentkezőket, mert azért, amit elmondott, hát ez elég kemény, hogyha valaki egy egyetemet is végez benne, jó, kiemelkedő képességekről beszélünk, na de időben meg tudják-e csinálni.
Ugye kétféle programot kínálunk, az egyik az úgynevezett vezetőképző program, amire szintén ugyanitt lehet jelentkezni, ezt lehet egyetem mellett, vagy akár munka mellett is csinálni. A vezetőképző akadémiát nem javaslom, hogy valaki dolgozzon mellette, vagy egyetemet próbáljon csinálni. Nyilván kisebb, tehát hogyha van egy-két tantárgy, vagy egy szakdolgozatot be kell fejezni, azt még meg tudja mellette csinálni, de ezt úgy kell elképzelni, mint egy rendkívül gyakorlatorientált, de nappali képzést, ami egyébként 2300 órát foglal magába, és a gyakorlatorientált...
Hát ez önmagában indokolja ez a 2300 óra, hogy ez...
Azt tényleg úgy értem, hogy mi semmit nem, csak az elméleti tudás elsajátításáért tanítunk itt a vezetőképzőben, hanem azt nézzük, hogy a hallgatók hogyan tudják ezt a gyakorlatba átültetni, illetve rengeteg olyan tanulmányút van, aminek kapcsán találkozhatnak olyan vezetőkkel, akik ezt a mindennapokban csinálják, és eljutunk a Kárpát-medence számos régiójába, de akár Európában vagy a tengeren túlon is utakat tervezünk.
Mert hogy van bőven kapcsolatrendszerük.
Igen, és ez is egy nagyon fontos része a vezetőképzőnek, hogy egy olyan hálózatot kapnak a hallgatók, amik én úgy gondolom, hogy utána elkísérik az életükön keresztül, hiszen nem ér véget a vezetőképzővel az MCC oktatás. Az alumni részeként bármikor igénybe vehetik azt a fajta a tudást, tapasztalatot és természetesen a hálózatot is, amivel itt megismerkedhettek.
Ha már a Kárpát-medencét mondta, ez ugye nem csak a mai Magyarország területén élőknek érhető el, hanem határon túliaknak is.
Így van, és szép számmal ugye elhangzott, hogy 24 helyszínen vagyunk jelen, és újabb bejelentések majdnem napi szinten vannak, de hogy egy 3-4 éven belül az ambíció szint az lenne, hogy 35 helyszínen legyen jelen az MCC, és tényleg Kárpát-medence szerte.
Tehát Felvidék, Erdély, Délvidék ugyanúgy, mint ahogy a Majab Kárpátalja. Hát ott most mondjuk nehéz. Ott is jelen vannak azért?
Egyébként igen.
Igen? Beregszászon vagy
Beregszászon.
Hát ott most azért nehezebb lehet, de hát nyilván át tudnak jönni.
Egyébként talán a képzés folyik, ugye sok mindent online oktatásba át kellett, hogy rakjunk itt a jelenlegi helyzetre való tekintettel, de hogy mi a pandémia alatt is, és a jelenlegi helyzetben is igyekszünk arra törekedni, hogy ez a fajta tehetséggondozó tevékenység ez zavartalanul működjön tovább.
Milyen a jó vezető? Milyen a jó magyar vezető? Inkább így kérdezem, mert már mondtam az előbb, hogy nekem ez nagyon fontos, hogy egyébként Magyarország iránt elkötelezett legyen valaki, bárhol is van ebben az országban. Milyen a jó magyar vezető?
Én úgy gondolom, hogy az a fajta patrióta szemléletmód, amiről már beszélgettünk, ez egy fontos dolog, hiszen a nemzetért, a hazáért tenni az rendkívül fontos, de ez nagyon sokféleképpen lehet. Amit én látok, és nagyon sokat változott manapság, hogy rengeteg olyan probléma jelentkezik a szervezeteknél, legyen szó bármilyen szervezetről manapság, amivel eddig nem szembesültünk. És az igazán jó vezető az, aki képes egyszerre futtatni a meglévő folyamatokat és a tervek szerint haladni előre. Viszont, hogyha jön egy ilyen probléma, probléma, akkor össze tud verbúválni egy csapatot, és képes megoldani ezt a problémát. Tehát, hogy éppen ezért én úgy apostrofálom ezt, hogy megpróbálunk úgynevezett ilyen vállalati gerillákat is képezni, aki elkötelezett a vállalat ügye iránt, de hogy képes a megújulásra is, és mint egy jó bármixer képes ezt a koktélt kikeverni, hogy hova helyezze a fókuszt.
Vezetőként lehet valaki gerilla?
Én úgy gondolom, hogy nem csak hogy lehet, hanem valamilyen módon meg kell, hogy értse ezt a fajta gondolkodásmódot is. Tehát, hogyha csak a hadviselést nézzük, és úgy a katonai múlttal rendelkezem, azért hozom ezeket a példákat, de régebben vagy valaki, nem tudom, tábornok lett egy haderőben, vagy tényleg ezt a gerilla útvonalat választotta. Manapság inkább azt látni, hogy ennek a kettőnek az integrációja figyelhető meg. És most jó értelemben veszem a gerillát, hiszen itt arról van szó, hogy akár egy nagy vállalatnál is el kell dönteni, hogy mik azok a bürokratikus rendszerek, amiket üzemeltetünk, hiszen erre szükség van, de mik azok az innovatív csapatok, akiket megpróbálunk úgymond gerilla módon, de integrálni ebbe a nagy szervezetbe, hiszen a jövőben ők nagyon hasznosak lesznek majd a tartós versenyképesség fenntartása szempontjából.
Most éppen április eleje van, és a tavaszi hadjáratnak az emléknapjait éljük, ugye mennek a huszárok és játsszák le újra a csatákat, akkor érdemes elmondani, hogy 49 tavaszán, 1849-ben a magyar honvédsereg éppen így érte el a meglepetéseket, hogy ugyan tábornokok voltak a seregek élén, de gerilla taktikát alkalmaztak, és nagyon meglepték az osztrákokat. Szóval ez az üzleti életben is lehet előny.
Én úgy gondolom, hogy azok a vállalatok lesznek képesek talpon maradni, és tényleg tartósan versenyképesek maradni, akik ezt ki tudják keverni a szervezetekben, és itt nem kell mindenkinek úgymond gerillának lenni. De hogy
egy vagány vezető, vagányság, így is mondhatnánk?
Én inkább azt mondanám, hogy egy olyan vezető, aki egy rendkívül széles eszköztárral rendelkezik, és ezt próbáljuk az MCC-ben is tanítani a hallgatóknak, akik részt vesznek ezen a vezetőképzőn, hogy ne csak a szemléletmódjukat tágítsák vezetőként, hanem olyan eszköz közökre is szert tegyenek, aminek segítségével képesek lesznek a vállalati problémákat is megoldani. Egyébként pont az intenzív vezetőképzőn most egy félállásban is dolgoznak a hallgatók, és ennek részeként egy úgynevezett Your Innovation Project-et kell megcsinálni, tehát egyfajta szervezetfejlesztési módszertant is adunk a kezükbe, aminek a végén projektprezentációk formájában, de hogy bemutatják azt, hogy milyen következtetésekre jutottak.
Sok hangszeren kell játszani egy vezetőnek, tehát sok ismeret kell hozzá. El kell tájékozódnia mondjuk a protokollban is nyilvánvalóan, ismernie kell az alapvető ilyen típusú viselkedési szabályokat. Minél nagyobb cég, annál inkább ismernie kell. Kicsit diplomatának is kell lennie, de közben pszichológusnak is kell lennie. De közben azért nem árt, hogyha annak a cégnek a szakmai dolgait ismeri, amelyet vezetni fog.
Igen, és ez egy rendkívül összetett dolog. Éppen ezért van az, hogy egy újszerű tanulási környezetet igyekszünk megteremteni az MCC-ben. Egyfajta bukásbiztos környezetet, hiszen ezt megtanulni elsőre nagyon-nagyon nehéz, főleg, hogyha gyakorlatorientált módszertanokkal kísérletezünk. És ezért van az, hogy a kreativitásukat, a kommunikációjukat, a stressztűrő, vagy akár a döntéshozatali képességüket is fejlesztjük, és egyfajta ilyen változásmenedzsereket igyekszünk képezni ezen a tanfolyamon.
Most minden esetre vezető. Ennek a vezetőképzőnek a vezetője. Vezetőként miért vállal el? Mi az önindítatása, amikor elvállal egy ilyen feladatot?
Hát ez egy nagyon sokrétű. Az egyik ugye az ügy, amiről már beszéltünk, tehát hogy egy Kárpát-medence szintű tudásmenedzsment programot ilyen volumenben támogatni, és a fiatalokat támogatni, ez egy nagyon nemes feladat. Én őszintén úgy hiszem, hogy bennük van a jövő, tehát hogy azokat a nagyon-nagyon komoly kihívásokat, amik világszerte várnak ránk, őnekik kell megoldani, és erőket föl kell készíteni minél hamarabb. És hát ebbe a fába vágtuk a fejszínket, illetve hát ennek egy részese vagyok én is. A másik pedig az, hogy ez egy óriási kihívás, hiszen fehér lappal kezdtük, hiszen ilyen képzés nem létezett még egy éve a palettán, és most pedig már lassan végez az első évfolyamunk az intenzív vezetőképzőn. Tehát ez mindenféleképpen egy olyan előremutató folyamat. Én úgy gondolom, hogy ez sehol máshol nem lehetett volna ilyen tempóban és ilyen gyorsasággal megcsinálni, csak az MCC-n, pontosan azért, mert nem egy akkreditált oktatási intézményről beszélünk, ahol azért egy picit lassabban történnek a folyamat. folyamatok, hanem itt gyorsabban születnek meg döntések, és ezeket utána megpróbáljuk azonnal a gyakorlatba is átültetni.
Szóval az MCC-t is egy kicsit ilyen vezető gerillák vezetik.
Én úgy gondolom, hogy támogatás van mindenféle az újszerű módszerekre, és ezt például olyan intézetek is támogatják, mint a Tanuláskutató Intézet, amit újszerűen állítottak fel, vagy az Ifjúságkutató Intézet. Ezekről én úgy gondolom, hogy egyre többet fogunk hallani a jövőben. Tehát, hogy tudományosan is megalapozott módszerekkel kísérletezünk, vagy a vezetőképzőt támogatja az úgynevezett Flow Kutató Műhely, ahol viszont tényleg nagyon akár a hagyomástól radikálisan is eltérő módszerekkel próbálunk meg kreativitást fejleszteni, vagy ultratanulási módszertanokat adni a hallgatóknak, akik ezt követően ugye nem 5-10%-kal növelhetik meg például a teljesítőképességüket és a hatékonyságukat, hanem akár sokkal nagyobb mértékben is.
Mert ugye a flow az arról szól, hogy kedvel végzünk valamit, és nagyon motiváltak vagyunk, és innen kezdve határ a csillagos ég, mert mindent akarunk.
Igen, ugye a nem régiben elhunyt Csíkszentmihályi Mihály, ahogyan mondta, a flow az a tudatállapot, amikor a legjobban érezzük magunkat, és a legjobban is teljesítünk. Ez valahol én úgy gondolom, hogy ha egy spektrumot képzelnénk el, akkor ha kiégés van az egyik végén a spektrumnak, akkor a flow a másik végén. De egyébként nagyon komoly kutatások is voltak ezen a területen az elmúlt 10-15 évben, és nem csak a pszichológia, hanem a neurotudományok területén is. És például a McKinsey bedobált CEO-kat flow-ba is 500%-kal nőtt a teljesítmény.
Hát igen, a magyar iskolákban ez a flow, hogyha egy 5-ös skálán nézzük, akkor 2 egész valamennyi, olvastam nemrég egy tanulmányban. Az alternatív iskolákban, ahol nagyobb a motiváció, ott 3 egész valamennyi. Tehát elég alacsony, úgyhogy van mind dolgozni akkor.
Jó, igen, de mindenki fejleszthető, illetve ezt tudatos környezettervezéssel is tudjuk támogatni.
Hú, csak egy mondatban, születési adottság, a vezetői készség, vagy pedig ez fejleszthető? Hát persze, hogyha nem lenne fejleszthető, akkor
valószínűleg nem csinálnánk. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy fejleszthető, és fejleszteni is kell.
Jó, akkor tehát vezetőképző.mcc.hu.
vezetőképző.mcc.hu, és április 30-áig várjuk a jelentkezőket.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.